Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Most először arról lesz szó, hogy hivatalosan is kinevezték az új német kormányt Berlinben. Olaf Scholz kancellárságával hivatalosan is véget ér a 16 éven át tartó Merkel korszak. Részben folytatódni fog a merkeli pragmatikus politika, ugyanakkor mégiscsak egy baloldali liberális kormánya lett Németországnak, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézetének igazgatója, korábbi berlini nagykövet. Kalapos Mihály kérdezte Prőle Gergelyt.
Sok minden folytatódni fog, és sok minden változik. Azért mondom, hogy sok minden folytatódni fog, mert azért az új szövetségi kancellár mégiscsak éveken át Angela Merkel alkancellárja volt és pénzügyminisztere. Habitusát tekintve pedig ugyanaz a pragmatikus az ország ügyeit intézni és nem feltétlenül alakítani akaró mentalitás jellemzi, mint elődjét. Ugyanakkor azért egy nyilvánvalóan erősen baloldali kormányról van itt szó, egy baloldali liberális kormányról, és amit a koalíciós szerződésből megállapíthatunk, az pedig az, hogy van egy nagyon erős klíma elkötelezettség, ami érthető. Ugyanakkor a társadalom politikájukat tekintve egy csomó olyan a modern világ különböző jelenségeire megengedően reagáló pont, ami hát egyrészt a magyarországi elképzelésektől fényévekre van, de egyértelmű szakítás avval a már nem is annyira kereszténydemokrata, de azért még mindig ebbe az irányba mutató irányvonalhoz képest, amit Angela Merkel képvisel. Gondolok itt a családpolitikai elképzelésekre, hogy a kábítószerfogyasztás is liberalizálásra kerül. Tehát ezek mind-mind olyan szimbolikus és annál távlatosabb elképzelések, amelyek jelzik, hogy itt egy karakteres, baloldali liberális programot vetettek papírra.
A német külpolitikát sokkal inkább az értékelvűség fogja majd jellemezni szemben az eddigi gazdasági érdekekkel?
Az előzetes nyilatkozatok alapján Annalena Baerbock valóban egy következetesebb zöld értékelvű politikát fog majd vinni, ami különösen Kína és Oroszország vonatkozásában teheti kíváncsivá az embert, hogy vajon ezt hogy fogja tudni érvényesíteni, de ugyanakkor az Európa politikai elképzelései is egyértelműen föderációs irányba mutatnak. Sok esetben a koalíciós szerződésben olyan pontokat kiemelve, mint ez a bizonyos Spitzenkandidát rendszer, vagy az Európai Parlament szerepének az erősítése, ami lehet ugyan, hogy benne van egy német programban, vagy koalíciós megállapodásban, de hát ehhez nagyon sok európai fórumon kell többséget szerezni. Tehát van bizonyos álomszerűség ebben az Európa politikai elképzelésben. Ugyanakkor, és ez talán jó hír, hogy a külpolitikát azért Németországban is egyre inkább a stratégiai irányvonalakat a kancellári hivatalban intézik. Olaf Scholz egy hamburgi illetőségű ember, ott volt egyébként nagyon sikeres polgármester, a hamburgiak pedig köztudottan inkább kereskedők, mint ideológusok. Azt gondolom, hogy a nagyon merész ideológikus elképzeléseket majd egy pragmatikus kancellár mindenképpen fölülbírálhatja.
Magyarország mire számíthat a következő években?
Magyarország hidegre és melegre számíthat. Nyilván kapunk majd kritikát azoktól, akik Magyarország kritizálása kapcsán próbálják erősíteni baloldali liberális politikai arcélüket. Ugyanakkor a magyar-német kapcsolatrendszer az már nem egyirányú utca. Nagyon sok a kölcsönös függőség azáltal, hogy német vállalatok a kutatásfejlesztést Magyarországra helyezték. Azáltal, hogy Magyarország ilyen jelentős szerepet játszik például a német hadiparban és természetesen az autóiparban is, azt gondolom, hogy ez mindenkit óvatosságra kell majd incsen, hogyha nagyon politikai alapon igyekszik Magyarországgal foglalkozni.
Nem jött létre megállapodás Varsóban a Fidesz mellett 12 más jobboldali párt között a jövőbeni együttműködésről. Feledi Botond külpolitikai elemző azt mondta, amennyiben az európai parlamenti helyek januári újraosztása előtt nem alakul meg egy új mozgalom vagy csoportosulás, akkor egy időre lekerülhet ez a napirendről. A riporter Németh Zoltán.
Az európai parlamentben jelenlévő pártok közül kettő nagy csoport van, akik az Európai Néppártól, tehát a mainstream jobboldali pártól jobbra állnak, ez az Európai Identitás, illetve az Európai Konzervatívoknak a politikai csoportja. Utóbbit a lengyelek, előbbit alapvetően a franciák és az olaszok dominálják. Ez a találkozó azt szolgálta volna, hogy ez a két körülbelül 70-70 fővel rendelkező csoport, ha összefogna és összeülne a Fidesz delegációjával együtt, akkor gyakorlatilag a harmadik legnagyobb politikai csoportnál nőhetnék ki magukat az Európai Parlamentben. Ennek az időzítése azért hihetetlen fontos, mert az Európai Parlament működésében félidőben, tehát most januárban számos helyet újraosztanak az Európai Parlamenti elnökséggel bezárólag. Tehát ilyenkor számít a csoport mérete, a politikai csoport a frakció mérete, mert ez szerint kaphatnának különböző helyeket és finanszírozást.
De hát, mint ön is mondta, ezek szerint nem véletlenül vannak külön, hogyha a nyugat-európai viszonylatban nézzük, a franciák meg az olaszok.
Ugye a legnagyobb törésvonal a lengyelek, tehát a lengyel kormánypárt delegációja, illetve a franciák és olaszok között húzódik, hiszen itt alapvetően azért egy nagyon súlyos Oroszország percepció különbség van. Tehát itt már nagyon könnyen elbukik ez a dolog, és azt is hozzá kell tenni, hogy az Európai Konzervatívok csoportja, amelyben korábban a britek is benne voltak, alapvetően azért az Európai Parlamentben egy elfogadott csoport, tehát vannak pozícióik, míg az Identitás csoport egy kicsivel szélsőségesebbnek számít, nem nagyon hívják meg őket, tehát nagyon csak a szükséges pozíciókat kapták meg, de egyébként alapvetően partonalon igyekeznek tartani őket. Tehát a lengyeleknek jogos volt az az aggodalma, hogy nem biztos, hogy az egyesüléssel esetleg nem kerülnek ők is egykörrel kijebb az európai parlamenti működésből, vagy milyen következményekkel járna ez a mainstream pártoknak a viselkedése részéről.
Mégis ez a találkozó Varsóban volt, és pont az olaszok Matteo Salvini nem ment el.
Így van. Az egy látványos döntés volt, hogy az olasz részről a képviselet nem jelent meg Varsóban, ahogy az is nagyon látványos volt, ahogy Marine Le Pen viszont nagyon hangos kritika fogadta tüntetők részéről Varsóban, hiszen néhány évvel korábban is mind Kaczynski, mind maga Orbán Viktor meglehetősen kritikus volt még a Le Pen vezette francia szélsőséges mozgalommal. Mostanra úgy tűnik, hogy megkóstolták ezt a politikai lehetőséget, de végül is nem tudtak áttörést elérni, és nem született meg az egyébként még múlt héten is nagyon várt és sokkal valószínűbbnek tartott együttműködés a pártok között.
Egyébként más nyugat-európai radikális szélsőjobboldali konzervatív, kinek mi tetszik, úgy nevezze őket, párt részt vesz ebben a tömörülésben? Gondolok én például a németek részéről az AfD-re, vagy Wildersre, a hollandok részéről, de itt az igaz finneket is mondhatnám. Tehát, hogy sok nyugat-európai jobboldali konzervatív párt hogyan viszonyul ehhez a csoportosuláshoz, ehhez az egyesüléshez?
Így van, tehát alapvetően az AfD is például megjelenik, ahogy megjelenik ennek a hollandok is. Tehát ezek a pártok azért egy kategóriával kisebb jelenléttel bírnak az Európai Parlamentben, tehát ilyen szempontból a mostani találkozón az ő súlyuk kisebb volt. Ugyanakkor a hangjuk nem feltétlen kisebb, és pont ezért azokat az ellentéteket, amelyek megjelennek a nagy játékosok között, ők tovább tudják hangsúlyozni, hiszen például Hollandiában, ahol azért mégiscsak az utasszállítójukat lelőtték rengeteg holland utassal a fedélzeten, egészen más megint csak Moszkva és az ukrán háborúnak az értelmezése. Ahogy mondjuk az európai jövőnek a kritikája, vagy Brüsszel kritikája, és ezért más-más hangot tud megütni, vagy máshol vannak mondjuk a pozitív befizető hollandoknál ezek a hangsúlyok, mint a nettó haszonélvező kelet-európai tagoknál.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Illis László. Jó napot kívánok, Exterde Tibor vagyok. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy az érkező tél keresztül húzta Lukasenko belorusz elnök számításait, aki a lengyel határra vitt menekülteket a hideg elől táborokba menekítette. Ám ezt nagy részben az Európai Unió finanszírozza, mondták a téma szakértői egy kerekasztal beszélgetésen. Domanics András összefoglalója.
Fehér Oroszország táborokat állított fel a lengyel határra vitt és ott veszteglő menekültek számára, Irak pedig repülőgépekkel szállítja vissza állampolgárait. Az látszik, hogy a repülőgéppel Fehér Oroszországba érkező migránsok száma jelentősen csökken, mondta Rácz András, az NKS Stratégiai és Védelmi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, a Matthias Corvinus Kollégium Hibrid háború az EU keleti végén, a belarusz migrációs válság című kerekasztal beszélgetésén.
Ugye a rossz idő kapcsán meg azt, hogy a belarusz állam berakja a menekülteket ilyen raktárhelyiségekbe, az történt, hogy Lukasenko elszámolta. Tehát az eredeti terv az volt, hogy ezek az emberek szenvedjenek a határzónában, rossz idő van, szúnyogok, erdő, mit tudom én, és akkor ugye nagyon kellemetlen humanitárius helyzet van, majd az EU feladja. Ugye van olyan WHO-s adat, ami szerint a határzónában levők 80%-a sürgős orvosi segítségre szorul.
Ezek az emberek meleg égővi sivatagos helyről származnak, emlékeztetett Rácz András.
Nézzétek meg az elfogott migránsokat. Nincs náluk normális felszerelés. Nem láttok sátrakat, én teljesen én makeshift-en improvizált az egész, és az történt, hogy mivel az EU nem adta föl, és az időjárás viszont elkezdett brutálisan rosszra fordulni, és ha úgy kell kilenned az erdőben, hogy vizes a ruhád és éjszaka fagy, napok alatt meghaltak volna ezek az emberek. Tehát az történt, hogy az időjárás romlása gyakorlatilag Lukasenko ellen fordította a saját stratégiáját, mert innentől az, hogy ezek az emberek ott maradtak a határzónában tényleg napokra attól, hogy megfagyjanak, ezt már a belarusz állam sem vállalhatta.
A kiindulási országokban nagyjából 3000 embert védtek eddig vissza. A lengyel hírszerzés novemberben 12-15 ezer emberről beszélt, így jelenleg nagyjából 10 000 lehetnek a belarusz táborokban, tette hozzá Rácz András.
Az EU-s diplomáciai nyomás egyébként abban, hogy a beérkező repülőgépek számát radikálisan csökkentette, ebben elég hatékony. Egy dologgal nem tudunk mit kezdeni, a belarusz légitársasággal. Belavia gépeit kitiltották az EU-ból. Eleinte az EU azt gondolta, hogy ez elegendő lesz, de mint a kiderült, mégsem elegendő, tovább lehet menni. Oda kell ütni, ahol fáj. Az EU felismerte azt, hogy a Belavia gépeinek jelentős része az nem saját, az leasingelt. És meg lehet mondani az uniós leasing cégeknek, hogy lesznek szívesek felszámolni a Belavia szerződéseit.
Anton Bendarzewski, a Danube Institute kutatási igazgatója szerint év végéig megoldódhat a lengyel-belarusz migrációs válság.
Sokkal kevesebb hírt hallunk már a térségből, ahhoz képest, hogy november elején abszolút dominálták a belarusz-lengyel menekült válságnak a hírei a médiát. Most már egyre kevesebbet hallunk erről, például az se volt hír sehol, legalábbis én nem olvastam, hogy Belarusz is ellen szankciókat jelentett be. Kitiltják az EU és Nagy-Britannia gépeit Belarusz területére, többek között.
A szakértő hozzátette, november elején egy nap alatt 11-15 járat érkezett Fehér Oroszországba, most már csak napi 4-5.
Igen, látjuk, hogy belarusz hatóságok most jobban bánnak az ott ragadt menekültekkel, fűtött raktárhelyiségbe vitték őket, de ez részben EU-s támogatásból van. Tehát ezt tegyük hozzá. Tehát az Európai Unió 700 ezer eurót szavazott meg belarusz, lengyel, litván, akárminek nevezzük, menekültválság kezelésére. Ebből 200 ezeret a Belarusz Vörös Kereszt kapta meg. Gyakorlatilag ez az egyetlen olyan szervezet, amely Belarusban maradt, amelyet még nem számolták fel, és amelyen lehet rendes párbeszédet folytatni. Minden más független civil szervezetet már betiltották Belarusban.
Anton Bendarzewski elmondta, további 500 000 eurót nyugati humanitárius szervezetek kaptak, amelyek étellel és meleg ruhával segítenek a menekülteknek. Domonics András, Inforádió, 88,1.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, ez az EP Percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír- és háttérműsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Ultimátumot intézett Manfred Weber, az Európai Parlament néppárti frakcióvezetője, a második legnagyobb pártcsoportot kitevő szocialisták és demokraták frakciójához, amiben a középpártok jövőbeni együttműködését veszélyeztető lépésként értékelte, az utóbbi januárban nem adja át a házelnöki posztot a néppártnak, írja az Infostart. A frakciók közötti cívódás a januárban esedékes házelnök váltás kapcsán mostanra már akkora hullámokat vetett, hogy Emmanuel Macron is szükségét érezte, hogy állást foglaljon. A francia elnök leszögezte, ő is úgy látja, hogy úgy fair, ha kitartanak a 2019-es frakciók közötti megállapodásnál, és David Sassoli szocialista párti házelnöki mandátumát januártól a néppárt jelöltje veszi át. David Sassoli egyébként csütörtökön Párizsban vett részt az elnökök értekezletén, ahol kétoldalú megbeszélést folytatott Jean Castex francia miniszterelnökkel.
Sujet majeur, évidemment, celui de la souveraineté.
A megbeszélésen szó volt az unió szuverenitásának megerősítéséről, a klímaváltozásról, a szociális pillérről, valamint a digitális átalakulásról. Január 1-én Franciaország veszi át az Európai Unió elnöki tisztségét Szlovéniától. Az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament tárgyalói megállapodtak arról, hogy a következő 10 esztendőben is többletköltségek nélkül legyen használható a mobiltelefon az Európai Unión belül tett utazásokon. 2017. júniusában szűntek meg a mobil roaming díjak az Európai Unióban. Az európai előfizetők azóta felár nélkül tudnak telefonálni, SMS-t küldeni és adatforgalmat használni az egész közösségben, valamint Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinben is. A roaming tehát nem kerülhet többe, mint otthon. Az 5G és más új technológiák bevezetése, valamint az egyre több adatot használó, egyre több telefon előfizető azt jelenti, hogy a régi szabályokat át kell írni. Emellett a koronavírus világjárvány megmutatta, mennyire rá vagyunk utalva a kommunikációs technológiákra. Az Európai Parlament újabb 10 évre akarja meghosszabbítani a roaming rendeletet, és ezúttal még messzebb akar menni. Jobb szolgáltatást akar biztosítani az előfizetőknek úgy, hogy véget vet az olyan gyakorlatoknak, mint a roaming során lassított adatforgalom. Angelika Vinciget, az Európai Néppárt osztrák képviselőjét hallják.
A roaming nem különbözhet az otthoni élménytől, és tilos lesz lelassítani a szolgáltatást.
Az EP azt is el szeretné érni, hogy a telekom cégek jobban tájékoztassák a felhasználókat a külön szolgáltatások díjairól, amikor külföldön vannak. Tovább harmonizálják a sürgősségi hívásokat is, így ingyenes lesz a hívó helyszín azonosítása az egész Európai Unióban. A frissített szabályok biztosítják, hogy a roaming díjra vonatkozó jelenlegi 2022. június 30-án lejáró szabályozás érvényes legyen 2032. júniusáig. A megállapodás szerint a fogyasztók ugyanolyan minőségű és sebességű mobil internet kapcsolathoz juthatnak hozzá külföldön, mint otthon, ha ennek a célország mobilhálózatában megvannak a technikai feltételei. A frissített szabályok ezen felül hatékony hozzáférést biztosítanak a segélyhívó szolgáltatókhoz, és elősegítik, hogy a fogyasztók tudatában legyenek a barangolásnál használt, értéknövelt szolgáltatásokkal összefüggő pluszköltségeknek. A csütörtökön elért ideglenes megállapodást az Európai Unió tanácsának és az Európai Parlament plenáris ülésének is jóvá kell hagynia. A parlament rák elleni küzdelemmel foglalkozó különbizottsága elfogadta végső ajánlásait egy olyan uniós rákpolitika kidolgozására, amely magába foglalja a rákmegelőzés, a kezelés és a túlélés terén fennálló egyenlőtlenségek elleni küzdelmet Európa szerte. A rákkutatás és innováció magasabb szintű támogatását, a kezelések hozzáférhetőbbé és megfizethetőbbé tételét elsősorban a közös értékelés révén. Az EP Belsőpiaci és Fogyasztóvédelmi Bizottsága felmérte, miként hajtották végre az Európai Unióban forgalmazott gyermekjátékok biztonságosságára vonatkozó uniós szabályokat. Egyúttal intézkedéseket javasol annak biztosítására, hogy az uniós piacon eladott játékok, beleértve a nem uniós államokból származó és online értékesített termékeket is biztonságosak legyenek. Az ajánlások olyan területekre vonatkoznak, mint a játékok vegyszertartalmának visszaszorítása és a címkézés. Ez volt az EP Percek. Műsorunk meghallgatható és letölthető a Szolgáltatók podcast csatornáin, valamint az infostart.hu internetes portál podcastok felületéről.
Az EP Perceket hallották.
Akkor dől el, hogy működik-e a kormányzás, ha a kisebbségi törvényről kezdik el az egyeztetéseket, mondta az Inforádió Aréna című műsorában Kelemen Hunor, a román kormány miniszterelnök helyettese, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke. A romániai román pártok türelme az RMDS törekvéseihez most megfelelőnek látszik?
A kormányzatban lévő kollégák hozzáállása eddig rendben van. A nagy próbatétel a jövő esztendőben lesz, amikor a kisebbségi törvényről fog kelleni a koalíciónak vitát folytatnia és döntést hoznia. Addig, amíg ebben nem vágunk bele, ennél többet nehezen mondanék. Mind a két nagy párt, mind a liberálisok, mind a szociáldemokraták azt akarták, hogy maradjunk a kormányban, bár matematikailag nem volt szükség ránk. És én azt mondtam, hogy természetesen ez lehetséges, ha a feltételeit ennek tudjuk biztosítani. Eddig sikerült ezeket a feltételeket biztosítani kormányprogramban, a minisztériumi kormányzati jelenlétünkkel, most folynak a tárgyalások a prefektusok, alprefektusok ügyében, ott is úgy látom, hogy rendben leszünk, és nyilván a kormányprogramnak az életbe ültetése a mi szempontunkból az első rázós időszakát a jövő évben fogja érni, valamikor a jövő év közepén, amikor a kisebbségi törvényről elkezdjük az egyeztetéseket.
Az RMDSZ kormányzati szerepvállalása az erejének felel meg, vagy a koalíció szükségszerűségeinek felel meg? Innen Magyarországról azért kérdezem, mert nehéz megítélni, hogy mit ér egy-egy tárca.
Ebben a pillanatban mi a matematikai arányunk fölött vagyunk képviselve, kétségtelen, ezt mindenki látja. Tehát a súlyunk az egy politikai súly, a matematikai, aritmetikai arányunk fölötti politikai súly. Ennek nyilván, hogy miért van így, több oka van, de elsősorban azért, mert az erdélyi magyar emberek úgy gondolták, 30 év után és 2020-ban, hogy a parlamenti képviseletnek nincsen alternatívája, és megbíztak bennünk, hogy képviseljük őket a parlamentbe. A többi az mind-mind tárgyalásokon hozzárakható vagy elveszíthető, tapasztalattal, tudással, bölcsességgel, érveléssel, személyes kapcsolatoknak a kialakításával, ápolásával. Mi tulajdonképpen a mainstream pártok mindegyikével beszélő viszonyban voltunk, nem sértettük agyon egyiket sem, és van nyilván egy olyan párt, amelyikkel nem vagyunk semmiféle viszonyban, ez az AUR, és ezek mind-mind fontosak akkor, amikor egy tárgyalást az ember lefolytat Romániában, amikor egy politikai koalíciót megköt. A politikai válság alatt is, augusztustól egészen mostanáig a mi álláspontunk az egyértelmű volt, és ezt is azt gondolom, hogy a helyén értékelték. A mi tematizálásunk az mindig a valós problémákról szólt, megoldásokat keresett rá, nem pedig egy-egy témát demagóg módon ismét erre próbáltunk népszerűséget szerezni, mert hát azért 30 év óta látjuk, hogy az etnikai szavazásnak a falait még nem tudtuk áttörni, tehát hiába vagyunk demagógok, úgysem lesz nekünk több szavazatunk, mint amennyit az erdélyi magyar emberek ránk pecsételnek a szavazás napján.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Illis László, a műsorvezető Exterde Tibor volt. Köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!